Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani.
Sziasztok!
A mai napon a nav.gov.hu nevű weboldalnak az adatvédelmi anyagait és általános szerződési feltételeit fogjuk vizsgálat alá vonni. Dani ötlete volt, én elhatárolódom tőle, nem, természetesen abszolút támogatom mindenben, ahogy ebben is, mert hogy ez a szépség ennek a rovatnak, hogy ilyen rendkívül változatos témákkal foglalkozunk, változatos adatkezelőknek a változatos felületeit vizsgáljuk meg, illetve azoknak a jogi dokumentumait. Dániel, mit gondolsz a mai témáról?
Hát azt gondolom, hogy igazából, amikor ugye elindítottuk ezt az egész ASF sorozatot, akkor azért én kétségbe estem, hogy mégiscsak milyen oldalakat lehetne így megvizsgálgatni, és még ott a poén kedvéért, csak hogy tényleg elég nagy hálót vessünk ki, így eszembe jutott, mert talán pont a adóbevallásommal kezdtem el foglalkozni, vagy valami ilyesmi, hogy ó, hát tényleg van itt egy NAV is, és akkor nézzük meg a NAV-ot is. Vegyük górcső alá a mi kis NAV-unkat, hogy pontosan hogy is néz ki ez az egész. Úgyhogy innen jött számomra a szikra. Hát érdekes dolgokat találtam, amikor így először megnyitottam az oldalt, hogy akkor na, pontosan mire is készüljünk, és akkor ha úgy alakul, akkor bedobjam neked esetleg a legújabb témáknak, hogy igazából amikor a oldal aljára tekerek, akkor az ASF-et így egy az egyben nem is találtam meg, úgyhogy gondoltam, hogy na, akkor ez egy remek dolog lesz, hogy ezt így felhozzuk és megvizsgáljuk, mert az adatvédelmi tájékoztató az viszont ott van, mint külön menüpont. Hát ilyennel emlékeim szerint még konkrétan nem találkoztunk, hogy az egyik opció az így egy az egyben nem található meg az oldal alján, úgyhogy ezt már egy ilyen különleges kis apróságnak tartottam, és ezért gondoltam, hogy akkor nézzük meg.
Kezdjük szerintem az adatkezelési tájékoztatóval. Uh-huh. Azt látom, hogy a nem megfelelőséget szinte harapni lehet, ugyanis az általános adatkezelési tájékoztató, tehát hogy már keverjük a fogalmakat, tudod, igen. De hát ez mondjuk nem megfelelő, az adatkezelési tájékoztatót mindenki másképp mondja, valaki adatvédelmi tájékoztatónak mondja, valaki adatkezelési nyilatkozatnak, valaki csak adatkezelésnek hívja, teljesen fals módon, valaki privacy notice-ként, valaki... Hát nagyjából ezek szoktak lenni, de hát a hivatalos neve úgy gondolom adatkezelési tájékoztató, bármennyire nehéz is kimondani, és hát ez gyakorlatilag 2022. 6. 21-e óta hatályos, bízom benne, hogy azért voltak korábbi változatok is, és nem tavaly júniusban jutott eszébe a NAV-nak, hogy valami adatvédelem dologgal kellene nekünk is foglalkozni. És hát kezdjük az adatkezelő megnevezésével, oké, ez tiszta sor, néhány adatot azért mégiscsak rögzítenek, adatvédelmi tisztviselőt megnevezték, úgy láttam, hogy azonos a adatvédelmi tisztviselők nyilvántartásában szereplő névvel, ami ugye az adatvédelmi hatóság honlapján elérhető, és akkor mindjárt jön az első nagy probléma, ami gyakorlatilag a legnagyobb, tisztázni akarják az adatkezelés jogalapját. Uh-huh. És ez arról tanúskodik, hogy az, aki ezt a dolgot összerakta, annak lövése se volt erről az egészről. Azt se tudta, hogy mit csináljon ezzel. Valamit kiadtak, de hogy gondolom ez így a közigazgatásra jellemző, hogy kiadták neki, hogy csinálja meg ezt az adatkezelési tájékoztatót, nem is nagyon érdekli, nem is nagyon érzi a magáénak, összemaszatolt valamit, és ez lett belőle, mert ugye egy 4 pontos felsorolást találunk, az első pont gyakorlatilag meg van nevezve a GDPR teljes nevén, ugye sokszor említettük, hogy ez egy vaskos bekezdés, a hivatalos neve a GDPR-nak leírják, következő pont az infotörvény, de hogy minek, azt nem tudjuk. Ugye ezt is sokszor emlegettem, hogy az infotörvény az nem a GDPR-nak a ratifikáltsága, tehát nem az infotörvényben fejeződik ki az adatvédelmi szabályozási környezet Magyarországon. Régen így volt, de ma már nem így van, az egy párhuzamos jogszabály, a GDPR-t közvetlenül kell alkalmaznunk, és bizonyos adatkezelésekre, bizonyos célú adatkezelésekre az infotörvényt is. És akkor itt van még a Nemzeti Adó és Vámhivatalról szóló törvénynek a 13. szakaszban rögzített feladatokat szabályozó törvények, tehát hogy a mondat is problémás, a 4. pontja a felsorolásnak pedig az érintett hozzájárulása. Tehát, hogy ez teljes, a világát se tudta az, aki ezt így összemaszatolta. Nem derül ki nekünk, hogy milyen adott adatkezelésekhez fűződően, milyen jogalap az irányadó. Azt mondja, hogy az érintett hozzájárulása, de mihez? Mihez járulunk hozzá? Információt akartam itt szerezni. Van itt egy másik felsorolás a következő pontban, az kezelt adatok köre, célja, időtartama, hát abból kiderül, hogy személyazonosító adatokat az ügyfelek azonosítása céljából kezelnek, kapcsolattartási adatokat a kapcsolattartás céljából, és az adó és vámigazgatási, bűnmegelőzés és bűnüldözési, valamint rendészet és igazgatási, továbbá az egyéb feladatellátásból fakadó adatokat a konkrét ügy intézése céljából. Mi dolgunk van itt az a például hozzájárlással, vagy a hozzájárlás miből következik? Ez így önmagában nem elég. Meg kellene hivatkozni a GDPR adott szakaszát. Kérnék egy kifejtést. Mit jelent az, hogy hozzájárlás? Mit takar ez? Melyik a célhoz milyen jogalapot párosítunk most? Én a kapcsolattartási adataimat a hozzájárlásom alapján adom meg? Kurvára nem. A személyazonosító adataimat az alapján nem adom meg? Nem. És a felsorolásnak a másik három pontjával meg nem tudok mit kezdeni, hogy ő azt mondja, hogy az adatkezelés jogalapja a GDPR, az infotörvény meg a Nemzeti Adó és Vámhivatalról szóló törvény 13. szakaszában rögzített feladatokat szabályozó törvények. A mondatnak sincs értelme.
Igen, az a helyzet, hogy ugye az előző epizódunkban, amikor a halhatatlanok világáról beszéltünk, akkor mind a kettőnknek egy ilyen kis talán gyenge pontjának nevezhettük ezt az egész témát, mert hát mégiscsak valószínűleg egy emberes vagy pár emberes projektről beszélünk. Ők szerettek volna valamit a piacra dobni, valami szépet, valami újat, valami egyedit, és akkor gyorsan ugye hát összevágdosták a adatkezelési tájékoztatót, meg ASF, meg mindent. Tehát nagyon látszott, hogy ez nem kapott túl sok időt és energiát ez a része az egésznek, és hát ezt meg is bocsájtottuk nekik, pont azért, hogy mennyire fontos lehetett az ő számukra ez. Na most viszont itt egy olyan dologról beszélünk, hogy NAV, ez nem egy pár emberes dolog, nem egy projekt, hanem ez egy elég komoly szó itt a magyarok körében, és hát szerintem sok embernek még a szőr is feláll a hátán, úgyhogy ezt elég komolyan kellene kezelni, és ahhoz képest meg kell mondanom őszintén, hogy ránézésre olyan az egész, mintha egy, maximum két fokkal lenne jobban átgondolva, mint a halhatatlanok világa, mert először is egy rettentő rövid dokumentumról beszélünk, és tényleg ez az adatkezelés jogalapja, ez egy össze-vissza szöveg, így ránézel, és már rosszul leszel, és egyébként ami nekem feltűnt például a hármas pontnál, ugye a kezelt adatok köre, célja és időtartama pont alatt, hogy ennek a táblázatnak egyébként nem is nagyon van értelme. Tehát, hogy a korábbi táblázatos megoldásos például Spotify-nál ott lehetett látni, hogy igen, ott azért több dolgot felsorolunk, több oszlop is van, itt meg gyakorlatilag van egy A és egy B oszlop, és hogy ezt három mondattal ugyanúgy meg lehetett volna oldani, és talán nagyjából még jobban is átjön, amit szerettek volna közölni velünk. Úgyhogy ez így egyenlőre ránézésre tényleg elég kevésnek tűnik.
Adatkezelés időtartama így a tartalom szempontjából teljesen közömbös, tehát hogy nem kapok használható információkat. A NAV az általa kezelt adatokat legfeljebb az adott eljárásra vonatkozó törvény által meghatározott ideig, illetve az érintett hozzájárulása esetén a konkrét adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban rögzített ideig kezeli. Jó, a másik fele azért egy picit már konkrétabbá teszi számomra, hogy akkor itt van egy ilyen általános adatkezelési tájékoztató, és hogy vannak ilyen ezen túlmutató, ilyen egyedi adott konkrét adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatók, de akkor meg ennek az általánosnak nincs is semmi értelme. Tehát, hogy miért nem a honlapon keresztüli adatkezelésekről ad ez a dolog tájékoztatást. Tehát, hogy például sütik, ha jól látom, kezel a NAV sütiket ezen az oldalon. Tehát arról például kaphatnék tájékoztatást. De most miről beszélünk? Tehát, hogy mikor van nekem lehetőségem kapcsolatba lépni a NAV-val? Most arról akarnak engem tájékoztatni, hogy én írok a székhelyére egy levelet, akkor milyen adatokat fognak kezelni rólam? Mert ebből a szempontból meg fals a dolog. Tehát, hogy a kapcsolattartási adataimat nem a hozzájárulásom alapján kezelik. Az biztos. És akkor itt tájékoztatnak minket az adatokhoz való hozzáférésről és az adatbiztonsági intézkedésekről. Ugye gyakran mondom, hogy ez egy nagyon problémás rendelkezés, mert még az adatvédelmi hatóság tisztviselői sem nagyon tudják, hogy ide mit kellene rögzíteni, vagy még ha tudják is, akkor így többet ne kérdezzünk, mert hogy ők nincsenek otthon ebben az adatbiztonsági dologban. Úgyhogy igazából akármit összemaszatolhatsz itt, csak azért legyen némi realitása, hogy hát, mint amivel ők is próbálkoztak, hogy a NAV kizárólag jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szerveknek, személyek részére. Tehát, hogy itt valamire legalább törekedtek, mondjuk ez a hozzáférés rendezi, az adatbiztonság, meg ott is igyekeztek azért, hogy a rögzített személyes adatokat a NAV saját szerverein tárolja. Na, ez egy használható információ. Tehát ezzel lehet mit kezdeni. Akkor én tudhatom, amúgy mondjuk kérdéses lenne, mert szerintem pont nem a saját szerverein tárolja, mert a KAK, a kormányzati adatközpont, ami gyakorlatilag az ilyen generális vas az ilyen állami adatbázisoknak, tehát gyakorlatilag az adja az infrastruktúrát, az nem a NAV-é, azt a NAV is bérli. Időzelesen bérli, mert jogszabályi kijelölések alapján működteti momentán, azt hiszem, a miniszterelnöki kabinetiroda a Digitális Magyarország ügynökségen keresztül. Tehát egy kicsit az utóbbi hónapokban átalakult ez a rész, ez a dolog, mert régen a belügyminisztérium működtette végső soron, bocsánat, a belügyminiszter működtette végső soron a KAK-ot, és biztos vagyok benne, hogy a NAV is ott tárolja az adatait. Hogyha ez igaz, akkor ez az információ fals. A személyes adatok tárolásához a NAV más szolgáltatást nem vesz igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A NAV megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje, többek között a jogosatlan hozzáférés elleni. Jó, ez is korrekt, tehát hogy ezt is én sem tudnám másképp csinálni, mint ahogy ez a mondat kinéz. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés a NAV naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Jó. Konkrét kör, és korrekt.
Hát igen, mondjuk nyilván, mint egy átlagos felhasználó, azért is mosolyogtam meg, mert tényleg ez volt az első reakcióm is, hogy itt próbál engem biztosítani arról, hogy megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodnak az én adataim biztonságáról. Csak ez nekem kicsit ilyen kitöltő szövegnek hangzik, mert oké, köszönöm szépen. Nem tudom, mennyire szokott általános lenni, hogy ezekre bármennyire is kitérjenek, hogy ez az informatikai, technikai és személyi intézkedés az pontosan mit jelent. Nem tudom, mennyire kell az órára kötni az embereknek, de mondom, ez így nekem ilyen kicsit ilyen megmosolyogtató volt ez a mondat önmagában.
Akkor tájékoztatást az érintetti jogokról, hát szokásos, igyekeztek azért hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog. Ez, ha jól látom, akkor követi a GDPR, csak mondjuk vannak ilyen kis glitchek benne, hogy például a törléshez való jogot úgy gyakorol, vagy úgy teljesíti, hogy a törlési kérelmet a NAV abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Hát ez ugye nem így néz ki a GDPR-ban, mert a GDPR-ban úgy néz ki, hogy van egy ilyen feltételrendszer, ami, hogyha teljesül, akkor nem érvényesítendő a törlésre vonatkozó jog. De ez nem ennyiben korlátozódik, hogy amennyiben a NAV rendelkezik még jogalappal, akkor nincs lehetőség a törlésre. Tehát, hogy ez bonyolultabb ennél valójában. Így például az, ha az irattározásra vonatkozó határidő nem telt le. Mondjuk ez is egy tök jó, hogy itt élnek egy konkrétummal, ami nem csak merőben jogi szöveg, hanem próbál egy kicsit ilyen életszerűbb információt, meg életszerűbb példát adni, hogy például miről van itt szó. Amennyiben azonban nincsen kötelezettség, akkor a NAV a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségén értesíti. Miért 10 napon belül? 30 nap áll rendelkezésre a GDPR értelmében. Miért kell leszűkíteni 10 napra? Semmi egyébre nem jó, mint hogy beleessünk abba, hogy megszegjük. Záruláshoz való jog... rendezik, oké, tök érdektelen egyébként az a jog, mert kb. Senkit nem érint, meg mindenki rosszul tudja, hogy mit jelent, és mindenki ész nélkül hivatkozik rá, hogy korlátozom az adataimat, de a korlátozáshoz való jog érvényesítése azt jelenti, hogy te megjelölteted a saját rendszerében az adatkezelőnek a te adatodat, és ő azt kiemeli az adatkezelési folyamatból addig, amíg ki nem vizsgálja, hogy mit tudom én, helytálló-e a nyavajád, meg helytálló-e a problematizálásod. De nem fedi azt, amit az emberek sokszor gondolnak erről a korlátozáshoz való jogról. És tiltakozáshoz való jog, az is ugye örökös probléma, hogy ugye nem lehet akármikor gyakorolni, szerintem erről is beszéltem. És itt azt úgy rendezi ezt a NAV, hogy tiltakozhat az emberre az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a NAV a személyes adatát a ilyen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelni. Ebben az esetben a NAV-nak kell igazolnia, hogy a személyes adatkezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Azt felejtik el, hogy ugye ezt a tiltakozáshoz való jogot csak akkor lehet gyakorolni, hogyha az adatkezelés a GDPR 6. cikk, ez ugye ez rendezi a jogalapokat, E vagy F pontja mentén valósul meg, tehát vagy közérdekű adatkezelésről van szó, vagy jogos érdeken alapuló adatkezelésről van szó. Tehát például hozzájáruláson alapuló adatkezelésről, mint ami ugye itt helytálló, mert az egyetlen jogalap, ami rögzítésre került, az a hozzájárulás, olyan esetben nem lehet tiltakozni. Vagy hát meg lehet próbálni, de vissza lehet utasítani, mert nem állnak fenn a tiltakozáshoz való jog gyakorlásának a feltételei. Na erről például egyáltalán nem ad számot a tájékoztató.
Egyébként kíváncsi lennék arra, hogy szakmai szemmel ezt hogy látod, mert én, mint laikus, ugye azok az oldalak, amin eddig végigmentünk, azok vagy a szórakoztatás volt a célja, vagy hírközlés, meg ilyesmi, és úgy érzem, hogy a nav.gov.hu lenne talán az egyik olyan felület, ahol tényleg fontos lehet az adatvédelem, mert mondjuk most nekem kapásból nem jut eszembe, hogy milyen adatokat tárolnak feltétlenül rólam, de hogy ahhoz képest mennyire érzed teljes körülnek ezt a tájékoztatót?
Hát egyáltalán nem, nekem ebből a szakmai atlanság süt ki. Tehát jó, nem ritka egyébként ezen a területen, hogy így mondom, talán mondtam is valamikor, hogy mondjuk egy-két évvel ezelőtt még kb. Én is ilyen adatkezési tájékoztatókat csináltam volna, mert így az volt a benyomásom, hogy nem foglalkoztat senkit, meg valamit kimókoltam a GDPR-ból, meg hát ugye mi ASF sznobok vagyunk, tehát hogy minket is csak azért foglalkoztat ez a dolog, mert ez a rovatnak a lényege, hogy a legszigorúbb módon számon kérni ennek a dolognak a teljesítését, de hát ez is a szépsége ugyanakkor a rovatnak, hogy kiderül, hogy egy csomóan akár még a NAV is basszus, tehát az adóhatóság, még az is hiány van a szakértelemnek, hogyha ezt a teljesen evidens és egyébként nem félváról veendő kötelezettséget kell teljesítenie.
És akkor ugye most, hogy elvileg végig is mentünk az adatkezelési tájékoztatón, tehát igen, hölgyeim és uraim, nagyjából ez lenne a vége, bár oké, még van egy hatodik pont, ahol adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítésre kitérnek egy pár mondat erejéig, de ugye hát át szoktunk ilyenkor kanyarodni az ASF-re, amit már a műsor elején ugye elszpoilereztem, hogy én nem találtam meg az oldal alján. Az egyetlen dolog, amit most megtaláltam, az itt van, az általános adatkezelési tájékoztatóban egy kapcsolódó anyagok menüpont alatt fönt találunk egy ilyet, hogy online számlázó program, kötőjel általános szerződési feltételek. Kérdem én, hogy egyébként ezt keressük mi ebben az esetben, mint ASF, vagy vajon itt is van több féle ASF, mert azért már találkoztunk olyannal is.
Hát az online számlázó program az egy ilyen speciális szolgáltatás az adóhatóságnak. Szóval egy vagy két éve jött be ez a sztori, hogy gyakorlatilag mind, tehát hogy össze kell, hogy kötve legyen a számlázó programod az adóhatóságnak a rendszerével. És ez ugye nem győztek a egyébként piaci alapon működő számlázó programok, mint például a számlász.hu loholni utána ennek a kötelezettségnek, hogy hát akkor kössük össze, megoldjuk, léci, megmutatjuk lépésről lépésre, hogy tudod összekötni a fiókodat a NAV-nak a rendszerével, de egy bizonyos határnapig ezt meg kellett csinálni. És olyan bonyolult volt, minket nem, tehát hogy engem vagy téged ez nem érintett volna meg, de például egy ilyen 50 pluszos könyvelő nénit azért hát egy kicsit meglepett ez a dolog, hogy ilyen kulcsokat, meg ilyeneket kell, meg olyan adatsort kell lekérni a NAV-tól, mert hogy gyakorlatilag az online számlázó program szolgálta volna azt, hogy azon keresztül számlázol gyakorlatilag, és tehát csinált neked a NAV egy ilyen alanyi jogon járó számlázó programot, és ha minek után elvárható, hogy ne csak arra korlátozódjon a számlázó programok köre, hanem vannak ugye piaci alapon működő számlázó programok, a NAV lehetővé tette, hogy így összekösd a számlázó program, ezt az online számlázót a te saját számlázó program fiókoddal, és gyakorlatilag számlázhattál úgy és számlázhatsz mindmáig úgy például a számlász.hu, most már kezd elegem lenni ebből a számlász kifejezésből, hogy kiállítottál azon keresztül egy számlát, és az meg automatikusan leközölte az online számlázó programmal, hogy figyelj csak, Rezső kiállított egy számlát, továbbítsd az adatot a NAV-nak, tehát hogy így ez a rövid történet ennek a dolognak, és gyakorlatilag ez az ASF ezt lenne hivatott rendezni. De azt nézem, hogy 5 oldal, felelősségi kérdéseket rögzít, szerzői jogokat, titoktartást, hát nekem eléggé silánynak tűnik, illetve hát ugye az örökös probléma, mit akarunk rendezni? Tehát, hogy ugye ezt is emlegettem már, hogy mindig, amikor valaki mondja nekem, hogy figyelj, csinálni kéne egy ASF-et az oldalamra, akkor mindig az első kérdésem, hogy miért? Miért van rá szükséged? Hát mert, hogy elvileg kell. Jó. adom, teljesen, elvileg kell. Mi legyen benne? Miért akarod ezt rendezni? Hogy mi, neked az érdeked abban, hogy egy ilyen ASF szerepeljen az oldalon. És nekem ez tűnik ki ebből a dokumentumból, tényleg csak felületesen átnézve, hogy nem feltétlenül olyan dolgokat rendeznek, amik relevánsak lehetnek egy ilyen számlázó program igénybevétele esetén. Úgy látom, hogy mondjuk a terméktámogatást rendezik, oké, teljesen jó, nem tudom egyébként, hogy ebből milyen előnye származik a felhasználónak, vagy akár a NAV-nak. Tehát, hogy oké, itt tesznek vállalásokat, akkor ez már egy picit tényleg az általános szerződési feltétel sajátosságát vagy jellegét ezt így realizálja, hogy azt mondja, hogy a szolgáltató vállalja, hogy a hiba és panaszbejelentések kivizsgálását a beérkezés követő 48 órán belül megkezdi. Tehát ez például számon kérhető a NAV-on, már így, hogyha erről beszélünk. Frissítés és jogszabálykövetés, oké, ezt is vállalja, de hát ez gondolom egy szakmai minimum. Felelősség, igen, hát itt azt keresi a szemem, hogy gyakorlatilag ők nem felelősök semmiért, de alig ha találom, várjál csak, a ügyfél tudomásul veszi, hogy a szoftvert kizárólag a saját felelősségére használhatja, és a szolgáltató kizár minden felelősséget az ügyfél szoftver használat során tanúsított magatartásáért. A szoftverrel kiállított számlák, bizonyítók, listák és egyéb dokumentumok tartalmi helyességért, valamint az azok alapjául szolgáló egyes gazdasági események valódiságáért a szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. Mondjuk ez szerintem, tehát egy evidens lenne, tehát hogy így ettől még nem úszták meg, de egyébként sem terhelné őket felelősség azért, hogy ők adtak nekem egy keretrendszert, amit én használok. De hát jó, oké, korrekt, erre vannak a jogászok, hogy ilyen hülyeségeket beleírassanak ezekbe a dokumentumokba.
Hát utána meg mondjuk ott van, hogy a szolgáltató nem felel az ügyfelet ért, és a szoftver használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Mondjuk ez is érdekes, hogy vajon milyen károk érhetik az ügyfelet.
Akkor ott van, még rendezi az ASF egy nagyon érdekes részt, egy mondat az adatvédelem és adatkezelés fejezet alatti szöveg, hogy a szolgáltató a szoftver rendelkezésre bocsátása során nem rögzít személyes adatokat. És ez azért meglepő lenne, mert basszus, nem lehet ma már egy szolgáltatást úgy használni, hogy nem rögzít személyes adatokat, de hogyha megpróbálunk bejelentkezni az online számlára, valóban a KAÜT dobja fel, ugye a központi azonosítási ügynököt, ami gyakorlatilag az ügyfélkapu, ezt is biztos emlegettük már, hogy az, ami régen volt az ügyfélkapu, az ma már teljesen más, ma már nem tartozik hozzá tárhely, mert ez egy másik szolgáltatás, az ügyfélkapu ma kizárólag az a bejelentkezési felület, ami ilyen fehér alapon kék négyzetekkel kommunikálja felét, hogy hát milyen azonosítási szolgáltatás mentén szeretnél belépni az adott szolgáltatásba, és akkor, hogyha rányomsz, hogy ügyfélkapu, akkor gyakorlatilag azt a felhasználó név és jelszópárost tudod megadni, amivel rendelkezel. Tehát, hogy erre redukálódott ma már az ügyfélkapu, ezért is nem értem, hogy amikor valaki szapulja az ügyfélkaput, akkor mit tud szapulni, mert hogy ezen túlmenően nincs mit szapulni az ügyfélkapun. Azt tudod szapulni, hogy nem lép be neked, azt tudod szapulni, hogy nem tudsz jelszót változtatni, kiszivárogtak az adataid, hogy nem tud téged azonosítani. Hallottam valakiről, aki azon puffogott, hogy a valamilyen azonosítási forma nem megy neki. Egyébként érdekes, mert ugye az a KAÜ-hez hozzátartozik a videó azonosítás, és ezért is puffogott az a valaki, akiről hallottam, hogy ő nem tudja videón azonosítani magát. Mm-hmm. De hát így mondom, hogy figyelj, ahhoz azért tartozik egy olyan dolog is, hogy előtte regisztrálnod kell magad. Tehát, hogy előtte fel kell mutatnod a operátornak a kis személyigazolványodat, hogy én vagyok én, hogyha legközelebb be akarok lépni, akkor létszi, engem engedjetek be. És ott puffogott, hogy hát de milyen dolog ez már, meg hol tartunk, hogy így nem ráklikkel, hogy videóazonosítás, és nem tud belépni. Tehát, hogy nincs meg a jelszava, meg a felhasználó neve. És hogy ez így nem könnyű, de hát mondom neki, semmilyen felület nem könnyű, hogyha nincs meg a felhasználó neved, meg a jelszavad.
Egyébként itt a 9-es pont az a titoktartás, és így kicsit így meg is lepődtem, hogy gyakorlatilag akkor én itt ezen a ponton titoktartásra vagyok kötelezve, mert hogy a szolgáltató és az ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és adatot bizalmasan kezel. Nem tudom, hogy ilyen volt már korábban, de ez még egy érdekes pont volt itt számomra hirtelen.
Hát igen, de ez mondjuk szakmai minimum szerintem, hogy a NAV, vagy akármilyen szolgáltató bizalmasan kezelje az adatokat. Nekem az tűnik ki ebből a dologból, hogy ezt olyas valaki csinálta, aki nem tudta, hogy a NAV-nak csinálja, vagy igazából nem akarta tudomásul venni. Tehát, hogy ez nekem túlságosan ilyen piacinak tűnik. Amivel sosincs baj, hogyha ilyen piaci minőséget hoz egy alapvetően államigazgatási szinten működő szervezet, csak meglepő. De még meglepőbb az, amit a legalján találunk ennek a dolognak, hogy van egy jelölő négyzet, amit nem tudsz bepipálni. Egy PDF dokumentumban.
Ó, hát igen.
Egyáltalán miért? Miért van itt ez a jelölő négyzet? Ki van írva a jelen ASF 2020. július 1-től hatályos, ott van egy alatta egy rubrika, hogy az ASF-et elolvastam, elfogadom. Miért? Mit csinál itt ez a dolog? Tehát, hogy ez esküszöm, ezt nem értem.
Vannak érdekességek, az biztos, mert egyébként, hogyha adatkezelési tájékoztatóból nyitod meg ezt a linket, akkor ugye nem PDF-ként nyitja meg, hanem ugyanezen a NAV-os oldalon, és ott például nincsen rajta ez, de valóban, hogyha interneten keresztül írod be azt, hogy NAV ASF, és megtalálod ezt a dokumentumot, akkor meg igen, PDF-ként hozza föl, és tényleg ott van az alján ez a nem kijelölhető négyzet.
És hát némi googlizgatással rátaláltunk még egy általános szerződési feltételekre, ami a NAV-hoz kötődik, egész pontosan a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámadatbázisaiból történő adatátadáshoz a címe. És 2020 áprilisa óta hatályos, és ez már valamivel hosszabb, mint az előző, nem is tudom milyen hosszú volt, az előző 5 oldal volt, ez 11 oldal, bevezető rendelkezésekkel rendelkezik, tele van jogi szöveggel természetesen. Aztán ez már úgy tűnik valami NAV-os, vagy hogy mondjam, ASF-es jellegű dolognak, mert a szerződés megkötéséről kapunk már is egy felsorolást, meg a szerződés módosításáról. Mondjuk az meglep engem, hogy milyen szerződést kell kötni a NAV-val. A NAV nevében a szerződés megkötésére feljogosított szerv a NAV informatikai intézete. Adatkérésre vonatkozó szerződés megkötésére természetes személy vagy szervezet jogosult. Oké, hát akkor mégis csak van ennek valami alapja. És ez az INIT, ez a NAV informatikai intézete, INIT. És akkor ezt tisztázza valamelyik bekezdésnél, igen, 3-3-2, az INIT. A szerződés jogszabályi lehetőség hiányában nem köti meg, erről közömbös és meg teljesen érdektelen információk, de egyébként ez már egy picit korrektebbnek tűnik. Ez már az én jogász szemem számára is olyan kedves dolog.
Hát van benne egy-két érdekes, hát pontosabban egy érdekes táblázat, ahol a adatszolgáltatási költségtérítés leválogatott rekordként van, felsorol rekordszámokat, meg mezőszámokat, és így nem tudom, hogy pontosan miről van szó, de ugyanakkor nem is foglalkozok ezekkel a dolgokkal, meg később pedig ilyen CD vásárlás esetén, meg DVD esetén mennyit lehet fizetni, vagy mennyit kell fizetni, tehát így kicsit érdekesen néz ki, de ez valóban egy fokkal jobban összerakottnak tűnik az előzőhöz képest. Egyébként ez 2 hónappal régebbi is, hogyha jól látom, mert ez 2020 április, az 2020 június volt.
Én találtam egy szerződés mintát is a neten, jó kis dokumentum, mármint egy ilyen Word dokumentum, akkor Tapsonyiné szerkesztette eredetileg, és utoljára Kapus Krisztián módosította, csak mondom, hogy ez így a nav.gov.hu-ról le tudsz tölteni egy Word docsit, ami ehhez fűződik, hogy ugye a Nemzeti Adó és Vámhivatal vámadatbázisaiból történő adatátadás, gyakorlatilag tényleg egy ilyen korrekt, ilyen kipontozós részekkel ellátott, vagy kipontozott részekkel ellátott minta, és ha megnézed a dokumentum információit, érdekes, hogy a kapcsolódó személyek felsorolásnál ez a kép. Ez a két név szerepel. Tehát, hogy ezt ők nyilvánosságra hozták, gondolom nem is gondoltak rá, de meg lehet oldani, hogy ezek az adatok eltűnjenek. Én például a doksiaimnál ezt el szoktam tüntetni, mert nem szeretném, hogy lássák, hogy az én nevem ott szerepel. Aha. A legutóbbi nyomtatás dátuma kiderül belőle. Na jó, de a rovatunk erre már nem tér ki. Úgyhogy a mai napon ennyiben hagyjuk ezt a ASF rovat dolgot. Köszönjük, hogy velünk voltatok, jövő héten jelentkezünk. Mi voltunk a Szürke Zóna Podcast. Sziasztok! Sziasztok!